Halleluja! Szeretettel köszöntelek benneteket! Családom ugyanúgy szeretettel pusszant mindenkit, akik most nem tudtak velem jönni. De én azon az állásponton voltam, mivel a pásztortársam bejelentette, hogy lesz egy meglepetés, és ha én sem jövök el, akkor a csalódás lett volna. Meg hát az Úr mindenképpen építeni szeretne bennünket egymáson keresztül is. Kezdeném azzal, hogy Égen könyvében több helyen olvasni, hivatkozik Bosworth szolgálótársra, aki ebéd után, étkezés után visszavonult, és azt mondta, hogy most, mivel tápláltuk a testet, álljunk neki és tápláljuk a szellemet. Olvastátok, mert megtalálható. A kiskönyvek, igen, a tavasz-nyár ősztél című kiskönyvek így kezdődnek. Nekem egy kis üzenet fogalmazódott meg a szívemen, papíron csak ennyi, attól tartok, hogy ez szóban több lesz. Mégpedig azt a címet adhatnánk neki, hogy a gyógyulásnak az akadályai. Érdekel ez valakit?
Mindenkit.
Először kérdezek. Ki az, aki úgy gondolja, hogy Isten akarata a gyógyulás? Ez föltehető a kezét. Halleluja! Honnan tudjuk ezt? Hát ha megnézzük a Máté 8.3-at, akkor ott világosan és egyértelműen le van írva, amikor a leprás odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy ha akarod, akkor engem megtisztíthatsz. Azaz meggyógyíthatsz. Ennek a betegnek nem volt teljes képe Isten akaratáról, hogy meg akarja-e gyógyítani Isten Jézuson keresztül őt és a betegeket. Viszont azt tudta, hogy Jézusnak megvan a képessége rá. És Jézusnak a válasza egyértelmű. Azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Azaz, akarom, hogy gyógyulj meg. Tehát Isten ma is képes, és eltökélt szándéka, hogy az embert egészségessé tegye. Ezért küldte el az ő fiát a földre, aztán a keresztre, hogy a megváltásunkat bevégezze teljes mértékben. A Biblia egyértelműen megmondja, hogy hogyan kell nekünk imádkozni. Hogyan kell kérni Istentől. Azt mondja, hogy amit az én nevembe kértek, azt az Atya megadja. Ebbe egy picit nézzünk bele mélyebben, hogy ez mit jelent. Gyakorlatilag itt Jézus elmondja, hogy mi az az alapszabály az imában, a kérésben, ami garantálja számunkra a választ. Tehát Jézus nevében kérünk az Atyától, az Úr Jézus az imáinkat átveszi, ő fohászkodik az Atyához, tehát továbbítja, megszépíti, esetleg kiigazítja az imánkat. És mivel Jézus azt mondja az evangéliumokban, hogy az én imámat az Atya mindenkor megválaszolja. Ez itt a kulcs. Tehát még egyszer mondom, hogy mi Jézus nevében imádkozunk, kérünk, ő ezt az imát az Atyához továbbítja, az a trón elé, az oltárra, és ebben az esetben az Atya nem ránk tekint, hanem az ő fiára, Jézusra, amikor megválaszolja ezt az imát, és mivel Jézus imáját mindenkor megválaszolja, ezért a számunkra itt van a garancia, hogy nem bennünket tekint az ima megválaszolásokor, hanem Jézus tekinti, mert ő a közben járó ember és Isten között, és innentől kezdve az imát mi megválaszoltnak tekintjük, függetlenül, hogy a szemeinkkel, az érzékszerveinkkel mit tapasztalunk. Ha valamit kérünk, az Atya azt mondja, hogy ő megadja, hogy a mi örömünk teljes legyen. A szülők ugyanezt teszik. Ha látják, hogy a gyermeküknek van valami kérése, kívánsága, igénye, akkor igyekeznek azt megadni a lehetőségeikhez képest, hogy a gyermekednek örvendezzen. És a gyermek örömének pedig örvendezik a szülő. Tehát, hogyha az atya nekünk megad valamit, akkor mi örvendezünk, ő pedig örvendezik a mi örömünknek. Sokan úgy gondolják, hogy az ő imáik nem nyernek megválaszolást. Ez helytelen, az eddig felvezetett tanítás szerint. A probléma nem az ima megválaszolásával van, hanem a válasznak az átvételével. És a kettő az nagy különbség. A kettő között nagy különbség van. Én postásoktól tudom, hogy bizonyos leveleket nem tudnak kézbesíteni, főképp ha az hivatalos és alá kell írni, mert ajánlott vagy tértivevényes. Ilyenkor a postaládában behelyez egy értesítőt, és az illető, amikor megtalálja, akkor bemegy a postára. És én természetesnek véltem, és gondolom ti is, hogy ilyen esetben, amikor értesítőt kapsz, bemész a postára, akkor ami ott van, azt te átveszed. De nem minden embernél így működik. Tudok olyan emberekről, akik bemennek, megkérdezik, hogy mi érkezett, és akkor elé tesznek egy félmarék levelet, és akkor válogatják. Bíróság, azt nem veszem át, felszólítás, azt nem veszem át, és akkor olyan lényegtelenebb leveleket átvesznek. Kin múlik az, hogy a levelet átvegye? Hogy a levél kézbesítve legyen? Egyáltalán nem a postáson, hanem az illetőn, a címzetten. Ezt a képet át tudjuk ugye helyezni az ima válasz elvételére. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az ima megválaszolásával van a probléma, hanem az átvétellel. Egy nagyon érdekes dolog, ami nem új a számotokra, a most hit. A Márk 11.24-ben. Ezt azért inkább elolvasom. Amit csak kértek, imádságotokban higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek. Tehát a megnyerni az most van, amikor imádkoztam, hogy megnyertem. A meglészen az meg majd egy idő múlva. Jön valóságba az ima válasz. Gyakorlatilag Istennél nincs idő. Isten egy folytonos jelenben van. Ez a kulcs megint ahhoz, hogy megértsük és jól tudjuk ezt működtetni. Mivel Isten a folytonos jelenben van, ezért nekünk a hitünket a jelenben kell használni, hogy egy imakérést úgy zárok, hogy azt köszönöm, Uram, hogy megvan, és a válasz már úton van, mert a csőpostába bekészítetted, és indult lefelé, hogy mikor érkezik meg, az egy másik kérdés. Ezt nem mindenki érti meg azonnal, hogy azt mondom, hogy megvan, és még nem is látom. Hogyha te kínai nyelven kérnél tőlem valamit, hiába rendelkezem azzal a dologgal, ha nem értem, hogy mit kérsz, és nem tudom odaadni. Mivel Isten a folytonos jelenben van, nekünk nem a jövőben kell gondolkodnunk, hogy majd talán a jövő héten megérkezik, talán majd 2 hét múlva megkapom, talán majd 1 fél év múlva meg lesz az nekem, hanem mivel Isten a folytonos jelenben van, ezért nekünk is az imánkat, és a ima válasz megragadását a jelenben kell megtenni, hogy most megvan nekem. Ez a hit. A másik dolog. Egy szemléltető példa. Mondjuk megjelenik egy népszerű könyv. TV reklámozza. Kaposváron még a könyvesboltokban sehol nincs. De neked van egy pesti barátnőd. Felhívod, hogy légy szíves, nézd meg a könyvesboltba, amikor kint jársz, és vegyél nekem egyet. Fél óra múlva visszaszól neked, hogy megvan a könyv, megvettem, itt van az asztalon. te elkezdesz újongani, örvendezni, és a családodnak, meg a barátaidnak azt fogod mondani, neked már megvan az a könyv, holott nincs még a kezedben, mert még Pesten van. Ugye? Úgy így járnál el. Tehát ezt a képet nagyon jól lehet kötni ahhoz, hogy az ima végén hitben kijelentjük, hogy ez megvan nekem. Amit kértem, az most megvan nekem, mert Isten az imámat megválaszolta, mert Jézusra tekint, és az ő imáját mindig megválaszolja, ezért ez az ima válasz nekem úton van. A megnyertétek szó, amit itt olvastam az előbb, ez azt jelenti a görögben, hogy elfogadni és elvenni. Nem úgy, mint a postán az illető, aki válogatja leveleit, hogy ezt sem veszem át, meg azt sem veszem át, hanem már megnyertétek. Ez azt jelenti, hogy elfogadni és elvenni. És ez a mozzanat nem Istenen múlik, hanem rajtunk. És innentől kezdve nem szabad, hogy látásban járjunk. Nem szabad, hogy látásban járjunk, mert az érzékszerveink megcsalhatnak és félrevezethetnek bennünket. Egy Kenneth Hagin történetet szeretnék megosztani veletek, amire az Úr kegyelméből nemrégen bukkantam rá, és előttem eddig ez ismeretlen volt. De nagyon segített abban, hogy lássam tisztábban az ima válasznak az átvételét. Kenneth Hagin elment imádkozni egy misszionáriushoz, aki messze országokból ugye hazatért, és a rák tünetével szemben harcolta a hitnek a szép harcát. Több órát imádkozott az ágya mellett. Biztatta, de nagyon padlón volt, mert a láthatókra nézett, és meg gondolom a tünetek, érzések, fájdalmak, ami ezzel jár, annyira lehúzták, hogy igazából nem tudta a hitét felgerjeszteni. De Hagin kitartóan imádkozott az ágya mellett, és egyszer csak ő egyedül látta, hogy az Úr Jézus az ágya végénél megjelent. Személyesen, és valami tartott a kezében. A beteg nem látta Jézust, de érezte a jelenlétét, és aki eddig fel nem tudott kelni, olyat tett, amitől maga Hagin is elámult, fölpattant, és oda ment az ágy végéhez, ahol Jézus volt, bár ő nem látta. És nyújtotta a kezét Jézus felé, Jézus pedig azt a valamit, amit a kezébe hozott, szerette volna átadni. És ahogy nyúlt a beteg a bizonyos dologért, egyszer csak a keze lehanyatlott. És elkezdte azt mondani, hogy én ezt nem tudom átvenni. Nem tudom átvenni a gyógyulásomat. Visszafeküdt az ágyba. És ez megismétlődött még kétszer, hogy fölkelt, odament Jézushoz, ő át akarta nyújtani, valószínű a gyógyulása volt az ő tenyerében, de ez a fiatalember azt jelentette ki, annak ellenére, hogy Hagin biztatta, hogy de igenis át tudod venni. Azt mondta, hogy nem tudom átvenni. Nem tudom átvenni. És mi lett a végeredmény? Nem tudta átvenni, és előbb hazaköltözött az Úrhoz, mint kellett volna. Pedig az Úr szerette volna használni még itt a földi munkájában. Tehát ebben az esetben Hagin imája meghallgatást nyert, mert Isten megválaszolta, és olyan csodálatos módon, hogy az Úr Jézus személyesen akarta átnyújtani a gyógyulását, személyesen jelent meg a betegnek az ágyánál, nyújtotta felé, ő is kinyúlt, de valamiért azt mondta, hogy nem tudom átvenni. Ennek számos oka lehet. A bűntudat, kisebb rendőrségérzés, kárhoztatás, nagyon sok oka lehet. Itt szeretnék szólni azokról az akadályokról, amelyek a gyógyulásunkat hátráltatják, késleltetik. Én 10 pontban foglaltam össze, de ettől biztos, hogy több is van. És ha megoszthatom ezt veletek, akkor épülésétekre lesz. 2 Mózes 15:26. Vannak félre értelmezett igék. És ez nem is biztos, hogy fordítási hiba, hanem meg fogjuk látni, hogy inkább itt nyelvtani problémáról van szó. 2 Mózes 15:26 azt mondja, ha te az Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam. Ez úgy tűnik, hogy Isten tárházában van betegség, amivel úgy nyakon csapja az embereket időnként. De ez nem igaz. A héberben ez megengedő módon van megfogalmazva, a magyarban, mivel nincsen ilyen nyelvtani mód, okozati módban fordították le. És ez okozza a félreértést. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ha mi kilépünk Istennek a szeretetéből, jelenlétéből, hátat fordítunk neki, a szabad akaratunknál fogva, akkor az történik, hogy mi learatunk egy nagyon kellemetlen vetést. Isten kénytelen megengedni, hogy rossz dolgok jöjjenek ránk, hogyha mi nem vagyunk az ő védőernyője alatt. Világos így? Tehát a betegség nem Istennél van. Ő csak megengedi. Nem ő teszi ránk, ő csak megengedi, hogy fiam, lányom, azt csinálsz, amit akarsz, szabad akaratod van. Pál is megírta, hogy minden szabad nékünk. Csak nem szerencsés, ha a saját lábadba lősz. Ugye? Mert nem minden használ. Ja, még itt kimaradt valami, ez gyorsan elolvasom. Ez az első vers, amit felolvastunk, 2 Mózes 15:26-ban, Hégen a következőképpen mutat rá a félreértés okára. A megvert téged az Úr kifejezés tévesen azt sugallja, hogy Isten büntetésként helyezi a betegségeket és kínokat az emberre. Az eredeti héberben ez megengedő módban van, nem pedig okozatiban, ami helyesen így hangzik. Az Úr meg fogja engedni, hogy ezek a csapások rád szálljanak. Mivel a magyar nyelvben nincs ennek megfelelő nyelvtani szerkezet, ezért így lett lefordítva, és ez téves értelmezéshez vezet. Isten nem cselekszik gonoszt, csak kénytelen megengedni, hogy a csapások az engedetlenekre szálljanak, mivel szabad akaratukból kiléptek a vele való közösségből. Kiviláglik, hogy hatalmas különbség van az elkövetés és az engedélyezés között. Mert ugye a téves fordítás szerint úgy tűnik, hogy Isten követi el azt, hogy ránk helyezi a betegséget, holott ő csak megengedi, hogy vakvágányra is beszaladjunk, és a rossz gyümölcsöket learassuk. 2. pont. Ézsaiás 45:7. Papírom kicsi, de a szókincsem az nagy. Azt mondja itt az ige, hogy ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek. Isten nem teremt gonoszt. Volt egy magasrangú arkangyal, a Lucifer, aki nagy valószínűséggel a zenei szolgálatban tevékenykedett, a zenei szolgálatnak volt a vezetője a mennyben. Isten nem gonosznak teremtette őt, hanem idővel felfúvalkodott és gonoszá vált. 3. pontunk. Mikeás 1:12. Mert veszedelem szállt le az Úrtól. A mennyben nincsen gonosz. Mert az ki lett vettetve. Mint a fényes hajnalcsillag hullott alá Lucifer és csapata halázadó angyalokkal együtt. 4. pont. Nem mindenki képes elfogadni a gyógyulását. Többek között az előbb említett Hégen történet hogy ez a beteg háromszor oda ment az Úr Jézushoz, háromszor kinyújtotta a kezét, de mindig valamiért lehanyatlott a keze, és nem tudta átvenni a gyógyulását. Tehát a probléma nem a megválaszolással van. Ötös pontunk. Az is probléma, ha valaki próbálja kiérdemelni a gyógyulását. Úgy, ahogy az üdvösséget sem tudjuk magunk erejéből megszerezni, mert ugye nem cselekedetek által van, ugyanúgy a gyógyulást sem tudjuk ilyen módon, mert ahogy az üdvösségünket az Úr Jézus megszerezte, amikor helyettünk és értünk volt a kereszten, ugyanakkor a gyógyulásunkat is megszerezte. Köszönjük az ő megtört testét, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Hatodik pont. Tudatlanságból helyet adnak az ördögnek. Tehát nincs kellő bibliai ismeretük, és olyat tesznek, amivel ajtót nyitnak az ellenségnek. Nem, hogy becsuknák az ajtót, és kétszer a kulcsot ráfordítanák, hanem megnyitják az ajtót. A Biblia egyértelműen fogalmaz, hogy álljatok ellene a pusztítónak, álljatok ellene az ördögnek, és szélsebesen elfut. Remegve, rettegve, hatalmas félelemmel elfut, akkor, hogyha mi az igében vagyunk. Mert akkor az ellenség nem bennünket lát, hanem Jézus látja. És nem tőlünk fut el, hanem őtőle fut el. Ahogy autóztam errefelé, még egy gondolat befutott, hogy az ellenállás az egy egyszeri eset, vagy folyamatos cselekedet. És elém jött az a kép, amikor a csatamezőn ugye két fél háborúzik. Tegyük fel, hogy mi kimegyünk egy csatamezőre, itt szépen le van kaszálva ez a rét a túloldalon, a patak túloldalán. Ott az ellenség, oda megyünk hozzájuk, azt mondjuk, hogy ellenállunk nektek Jézus nevében, aztán hazajövünk. Közben ők meg ott vannak. Vagy nyomulnak még közelebb hozzánk. Én hiszem és vallom, hogy addig kell ellenállni, amíg az ellenség meg nem hátrál. Márpedig elvilágúra a senki házi. Átkereszteltük. Volt egy keresztelő, mert eddig füstösképűnek neveztük. Most senki házi. És mit csinál ő? Azt mondja a Biblia, hogy körbe-körbe jár, keresve, kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen. Tehát meggyőződésem, hogy a ellenállás az egy folyamat. És ellenállni pedig a hit szavával lehet. És kevés kereszténytől hallom én magam is, és nekem is oda kell figyelni jobban erre, hogyha érzek valami elváltozást, akkor bizony, minden esetben ki kell mondanom, nem csak reggel az imámban, hogy ellenállok, hanem napközben is, amikor úgy érzem, hogy ott valami tünet jelentkezne, hogy ellenállok a Jézus nevében. Tehát ez az ellenállás ne naponta egyszeri legyen, hanem rendszeres. Ahogy jelentkeznének a tünetek, vagy az Úr eszedbe hozza, hogy foglalkozz ezzel a területtel, ellenállok a gyengéllátásnak, ellenállok a lábfájdalomnak, ellenállok, és így tovább. De ha nem mondod ki, akkor te nem vagy egy ellenálló katona. Mert a mi fegyverünk a kétélű kard. És a kétélű kard a szánkból jön ki. Hetedik pontunk. A félelem. Jobb könyvében világosan meg van írva, hogy amitől remegve remegtem, az jöve reám. Mert a hitét az ember a félelemben is ki tudja árasztani. A félelem a hitnek az ellentétje, és ez pedig ajtót nyit a rossz dolgoknak. És valóságba jönnek azok a nem kívánt dolgok. Amikor kap valaki egy negatív jelentést, egy negatív diagnózist. Lehet, hogy első pillanatban megrázza, de utána álljon a talpára, álljon meg hitben. És nekünk kétféle jelentésünk van ilyenkor. Az egyik a pecsétes papír, a másik pedig az 1 Péter 2.24. A kettő közül az egyik nem az igazság. Az 1 Péter 2.24 nem az igazság? Nem, az az igazság. Ami a pecsétes papíron van, az a nem igazság. Nem bántjuk az orvostudományt, ő arra képes, amire megtanították, hogy egy tünetet diagnosztizál, ráírja a papírra, innentől kezdve úgy kezel ezt a papírt, hogy tudom most már, hogy miért kell imádkoznom. Mert vannak olyan pásztorok, akik azért mentek el orvoshoz, hogy pontosan megtudják, hogy miért imádkozzanak, mert saját maga nem tudta megnevezni a betegséget, a kórt. És leghatékonyabban úgy lehet imádkozni, ha megnevezzük. Megnevezzük, hogy tüdőlöktyögés, májhápogás, kelj fel a testemből és távozzál a Jézus nevében. 8. pont. Ez rendkívül érdekes. Depresszió, bánat, fájdalom, de nem a fizikai testi fájdalom, hanem ilyen lelki, bánathoz kapcsolódó lelki fájdalom ajtót nyit az ellenségnek. Múlt vasárnap voltam Pesten, és egy fiatal asszony ment ki gyógyító sorba, komoly gerinc fájdalmokkal. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen formában nyitott ajtót. A kedvenc cicája elköltözött. És ez egy olyan mélységes vesztességet, fájdalmat okozott az ő lelkében, hogy ezzel nyitott ajtót a tünetnek. Márpedig az életben nagyon sokszor kapunk lelkisebeket, bánatot. Most nem használom a gyászszót, mert a gyászszó az csak arra vonatkozik, hogyha szeretteink közül ugye valaki elköltözik, de az sem szabadna olyan negatívan megélni, olyan tragikusan felfogni, mert nekünk azzal kell tisztában lennünk, hogy ő sokkal jobb helyre került, mint ahol mi vagyunk. És nem vesztettük el, ő csak előre ment. Mi meg követjük. Tehát ha az ember képes ezt így látni, akkor nem kerül olyan helyzetbe, hogy mélységes bánat, a gyász. Van olyan, hogy a gyásznak a szelleme leural valakit, és nem tud tőle évek múltán se szabadulni. Ez egy szörnyű dolog. Lényeg az, hogy valamit elvesztünk. És most az árvízes területeken elég sok mindent elvesztettek az emberek. Tehát vagyonukat, bútorukat, netán a házukat. Ez is okozhat olyan mélységes fájdalmat, ez a veszteség, hogyha nem jól kezelik, akkor az rossz irányt vehet. Tehát érdemes odafigyelni ezekre a lelki fájdalmakra, bánatra, veszteségre, és nem is kimondottam most a gyászra gondolok, de az is beletartozik ebbe, hogy megfelelően kell tudni kezelni. Tehát, ha nem jól kezeljük, akkor magunk nyitunk ajtót az ellenségnek. És előjönnek bizonyos tünetek. 9. pont. A most hit helyett vannak, akik csak reménykednek. Fontos a remény, de a remény az jövő idő. És ahogy felvázoltam már, hogy Istennél a folytonos jelen van, ezért nekünk is a hitünket a jelenben kell használni. A most hitet kell használnunk, a jelen hitet kell alkalmaznunk. Mert a remény az egy távoli jövő. Nem vetjük el a reményt, de a választ a most hit fogja megragadni és valóságba hozni. És 10. pontként pedig azt írtam fel, hogy van, aki feladja. Feladja a hitnek a szép harcát. Főképp, hogyha súlyosabb tünetekkel szembesül, netán az még fájdalommal jár, vagy olyan gyengeséggel, hogy már ágyba kell forgatni, egyebek, és akkor ezt már szégyelli, és ehhez hasonlók, amikor úgy gondolja, hogy már ő teher a hozzátartozók számára, ilyenkor könnyen azt mondhatja, hogy kész, nekem ebből elég. Függetlenül hány éves. Most forog a szívemben, hogy a következő kis újságunkban a vezércikk az arról szól, hogy az éveinknek a száma. Kezdetben Isten korlát nélkül adta az embernek az életet, és Ábrahámtól Noéig találtam 9 olyan szemét, aki 900 fölötti éveket élt meg. Aztán egy helyen valahol, majd igen számot még nem írtam föl, tehát a Biblia írja egy helyen, hogy Isten azt mondja, hogy az ember éveinek a számát 120 évben határozom meg. Erre szokták mondani azt a drága szentek, hogy de hát a Zsoltárokban az van, hogy 70-80 év. A Zsoltárokban vigyázz, ott a Zsoltáros panaszkodik, és a tényekről beszél. De Isten ígérete a 120 év. És amikor ismerősöknek mondom, akik már idősebb korban vannak, hát ki tudja, megérjük-e még a jövő évet, így beszélnek, mondom, 120 év. És akkor mindenki így mosolyog, hogy agyan 120 év, hát. És tudjátok, miért így viszonyulnak ehhez a magas életkorhoz? Mert az emberek a világ szerint gondolkodnak, hogy az időskorban úgyis megbetegszünk, úgyis itt fáj, ott fáj, és nekünk ebből elég, és ebből nem kérünk. Tehát nem így kellene gondolkodni, mert Mózes 120 évet megélt, és még a szeme sem homályosodott meg. Tehát teljes egészségben leélte az életét, és lejárta garancia levél 120 événél, és pátintett. Van-e a gyülekezetünknek egy drága testvére, 80 év fölötti, már ritkán tudott eljönni gyülekezetbe, de minden csütörtökön délután az volt a program, hogy felhívott a kedvezményes telefonjáról. Én összekötöttem a telefont a számítógéppel, zsinórral, és meghallgatta a ságvári tanítást minden csütörtökön. És legutóbb nem jelentkezett. Aztán testvérek által megtudtam, hogy összehívta a családját, és mindenkitől elköszönt. Mert valószínű olyan helyzetbe került, nem volt megfelelő kontaktus ugye a családtagjaival, ő volt egyedül, azt hiszem, újjászületve, és hát abban a fázisban került, hogy már nehezen mozgott, és egyebek. Tehát valószínű, hogy úgy döntött, hogy ő ebből az életből nem kér. Hiába mondja azt Isten, hogy 120 év, a mi akaratunk és a döntésünk a meghatározó. Tehát vannak, akik feladják. Most úgy néz ki, hogy ez a drága testvérünk is megelégelte az életet. Feladta, és a gyülekezetben is beszéltünk erről, hogy imádkozhatunk érte, és imádkozzuk is Isten kegyelmét, hogy amíg még itt van a földön, az gördülékeny legyen, de mivel az imánál meghatározó az egyén akarata, közrejátszik az egyén akarata, ezért nem tudjuk átlépni az illetőnek az akaratát. Úgyhogy aztán vannak, akik belefáradnak, nem kérünk ebből többet. Szóval sok oka van azért, amiért az ember feladja. Nincs már életcélom. Tehát jöhet egy olyan pont az ember életében, amikor úgy gondolják, hogy ebből elég. De mi tudjuk, hogy Pál mit mondott. Egészséges állapotban azt mondta, hogy az Úrnál sokkal jobb. De szükséges, hogy itt maradjak, érettetek, hogy tanítsalak és tápláljak benneteket. Tehát nekünk is így kellene ezt felfognunk, hogy a szolgálat véget maradnunk kell. Mert mindenki tudja, hogy oda állt jobb. Arany utcákon járnak, meg ha Jesse-nek a DVD-s beszámolóját ismét megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen happy oda állt. De nekünk maradnunk kell, és még hogyha van a gyülekezetekben, vagy a szereteitek körében olyan idős testvér, aki nem tud eljárni a gyülekezetbe, vállalhat egy szolgálatot otthon, egyedül, vagy a segítségetekkel. Ez nem más, mint az ima szolgálata. Mert nagyon fontos, hogy a gyülekezetek mögött, a szolgálók mögött legyen egy ima támasz. Mert különben nem tudja az Úr építeni úgy a házát, ahogy kellene. Nálunk Ságváron van egy irmaima@levlista.hu, aki azt kapta a szívére, hogy ő minden nap az Úrtól figyel, hogy melyik imák legyenek aznap, ezt kírja a listára, és akkor akik becsatlakoznak, és adott időben van idejük, akkor imádkoznak. Na most az időseket, ha van ilyen, akkor ugyanúgy el lehetne látni támpontokkal, vagy szempontokkal, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem hall az Úrtól kellőképpen, hogy minden napra megadni 3-4 imát, hogy ez a imakörnek a listája, és ő tehet egy szolgálatot az Úrnak. És azt mondja ezek után, hogy hát én nem is vagyok olyan fölösleges már ebben az életben. Nem is vagyok olyan hasznavehetetlen, mert én szolgálom az Urat. Ennyi volt a szívemen. Ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket és a türelmeteket. Továbbítom.
Én ehhez kapcsolódva, hogy a belül. Miért engedi meg az Úr? Hát a szabad akaratunk miatt. Isten mindenkinek szabad akaratot adott. Tehát hiába hatalmas az Isten, és te érzed magad porszemnek, akkor se korrigálja ő azt felül, tehát nem változtatja meg. Ha neked azt mondta, hogy te döntesz, akkor te döntesz. De Isten nem dönt helyettünk, az ördög nem dönthet, csak mi döntünk. Tehát te döntöd el. Nem olyan bonyolult ez, csak sokan túl tupírozzák ezt, meg túl misztifikálják, hogy én nem tudok megfelelni Istennek. Honnan tudod te ezt, hogy nem tudsz megfelelni? Ha van Bibliád és jársz gyülekezetbe, már eleve tudhatnád, hogy igenis meg fogsz tudni, hogy kezdődik a Zsoltárok könyve, amit tudjátok, hogy Dávid. Áldott boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódok székében nem ül. Tessék ezt végig zongorázni, és ezekbe elmélyedni jól, ugye a Zsoltárban nagyon sok helyen van odaírva az igék végén, hogy Szela. Tudod, mit jelent az? Azt, hogy ott igenis sokáig idősz, és azt jó vésd a szívedbe, jó rágd meg, és akkor bejut a szívedbe. A szívedből pedig bejut majd az elmédbe, ahol az ördög uralkodik, sajnos. Hát ahogy a Feri barátom is említette itt a Jakab 4 hete, hogy vessük alá magunkat Istennek, ugye így szól ez az ige, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. De én mindig azt szoktam mondani, az ördög nem egy futkozós fajta, ezt felejtsétek el. Ha nem ismered az igéket, az ördög röhög a markába. Tehát ahhoz kell az igéket ismerni, amivel jó fejbe vágod, mert el kell neki menni, mese nincs. Jézus nevére, ugye, tudjuk a Filippi 2. fejezetben le van írva, hogy minden tér meghajlik, a mennyeieké, a földieké, a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ha te ezeket beépíted a szívedbe, nincs mitől félned. Hidd el! Ne felejtsük el, hogy most harcmezőn élünk. Ádám bűnbe esése óta ez a föld egy harcmező. Itt a bűn uralkodik, tudjuk, hogy a bűnnek az atya pedig az ördög. És az oldja mi? A halál. ezt az ördög kimunkálja, de neked van rá a fegyvered. A Feri barátom, ahogy mondta, a kétélű fegyver. A kétélű fegyver pedig itt van. Ez Isten igéje, ez maga Isten betűformába. Mert az ige testé lett ugye Jézusba, itt a földön, és közöttünk lakozott, ahogy János mondja. Tehát itt lakozott közöttünk, megvan az alapunk, megvan az indításunk, az indítékunk. Csak ezt a keskeny csapást kell követni, amely keskeny szorosult. Hát erről nem kéne letérni, de olyan hamar letérünk. Pedig meg van írva, hogy se jobbra, se balra ne térj, mert azonnal az ördög területén vagy. És az ördögről mit mond Jézus Krisztus Urunk? Hogy tolvaj. Tolvaj pedig nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, pusztítson. Meglopja az életedet, az egészségedet. Meglopja a pénztárcádat. Meglopja a békességedet a családba, a munkahelyen, az iskolába. Ő így működik, mert ő gonosz. Ő a hazugság atya. Kiforgatja a Bibliát azok számára, akik nem ismerik. De dicsőség az Úrnak, hogy mi, akik már ismerjük, minket nem igen tud becsapni, nem könnyen tud becsapni. Hát azért mondja Pál, és Péter, Péter 5-8-ba, 9-ben, ugye mind a kettőben, hogy vigyázzunk, legyünk eszünkné, mert az ördög mind ordító oroszlán szerte jár, körbe jár a világba, hogy kit nyelhessen el. És mit mond tovább? Azt mondja, hogy akiknek ti álljatok ellen, na mibe? Mibe? Hitbe! Hit nélkül Istennek tetszeni nem lehet. Ha nincs elég hitünk, akkor elveszettek vagyunk. De nekünk van, igaz?
Igen.
Halleluja, dicsőség Istennek, áldjon meg az Úr benneteket!
Két gondolatot szabadna hozzá fűznöm, ami közben jött. A Jakab 4 hétnek két része van. Engedelmeskedjetek, vagy vessétek alá magatokat Istennek, ugyanazt jelenti, csak más megfogalmazásban, és ha mi Isten tervének, akaratának, igéjének és a Szent Szellem vezetésének alávetjük magunkat, akkor kapjuk meg azt a képességet, lehetőséget, hogy ellen tudunk állni. Amiről az imént beszéltem, hogy ekkor fogja az ördög Jézust látni, vele szemben, és nem bennünket. Mert tőlünk nem fog elfutni, hanem Jézustól. Még a kezdeti időszakban, jó 10 évvel ezelőtt, volt egy hátul gombolós keresztény, tehát szellemi csecsemő, aki egyszer mesélte nekem, hogy hú, hát az ördög hogyan támadja őt. Már van a konyhasztalomba a Biblia, a fiókba, van a dohányzó asztalba egy Biblia, van az előszobában egy Biblia, és még mindig támad. Hát nem a Bibliától fog elfutni, hanem amikor te ellenállsz. És azt mondod, hogy én Jézus nevében ellenállok. Szentvére meghúzom ugye a határt magam körül, a portám körül, és ezt nem lépheted át. Tehát nem attól fog elfutni, hogy 5 Biblia van a lakásban. Hát ennyi volt a drágámnak a világossága akkor.
Ehhez a történethez, ehhez a Bibliáshoz. Nekem is van egy történetem, katolikus koromból. Ugye akkor még jártam misére, elmentem Andocsra is, ugye bucsú, meg ott a kegytárgyakat vettem. Direkt elmentem motorkerékpárral, rengeteg ilyen kis keresztet megvettem, és otthon a lakásban minden ajtó fölé, ablak fölé, felszegeltem külön az ablak ráma, külön, hogy ide ördög, be nem jössz, ugye akkora volt, akkora tudományom. Hát most nevetek rajta, mert kinevetni való. Az utána, amikor elkezdtem idejárni, gyorsan leszettem mindet, és azt mondtam, hogy ettől az ördög röhögő görcsöt kap, úgyhogy úgy mászkál itt a lakásra, hogy akar, és le is szedtem. Most már tudjuk, hogy hol az Úr a szívünkben van, és mi nem félünk az ördögtől, mert nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban.
És mai napon is már tanácsoltam, de most akkor így nyilvánosan mindenkinek, hogyha szeretnéd, hogy az otthonod szellemisége az egy nagyon pozitív Isten jelenléte legyen, akkor megteheted azt, amit mi is teszünk, hogy éjszaka a nappaliban folyamatosan megy valamilyen ücséret, tanítás, hangos biblia, bármi, Éppen, hogy csak olyan hangosan, hogy az alvásban ne zavarjon, mert ahol az ige elhangzik, ott mi történik? Kiárad a kenet. És ahol a kenet van, oda nem jön oda a senki házi. Szeretnék valamit bemutatni, hogyha van rá időnk. Csak azt szeretném kérdezni, hogy valaki tudna-e kölcsönözni egy nadrágszíjat például, vagy valami ehhez hasonlót. Az jó! Hozom a kelléket! Kérnék szépen egy segítő. Úgyhogy mindenki majd lásson, ide álljál, légy szíves. Tudjátok, nagyon jó képekhez kötni a tanításokat, mert nagyobb lesz a megértésünk. Amikor Isten Ábrahámnak azt ígérte, hogy sok nép atyával teszlek téged, mit tett? Azt mondta, Ábrahám, gyere csak, ki a csillagos ég alá, és számold meg, hogy hány csillag van, ennyi lesz a te utódod. És eltelt 25 év, ugye? Mire megszületett az első gyermek. És 25 év alatt mit tett Ábrahám? Mindig visszagondolt arra a képre, amit Isten mutatott, hogy mennyi utódja lesz. A következő a helyzet. Én Jézus nevében kérek valamit az atyától. Az atyánál van a kíván dolog, amit én szeretnék kérni. Mondjuk kérek egy mélytengeri herkentyűt. Jó? Ez egyébként egy korábbi kis újságunkban már benne van. Volt-e valaki vasutas? De ha nem volt vasutas, utazott vonaton, tudja, hogy a vasúti kocsik össze vannak kapcsolva. Van egy vonóhorog, meg van egy csavarkapocs. Na most, én vagyok a kérő. Ez az én hitem. A hitem kezével kinyúlok, mert amikor én kértem a mélytengeri herkentyűt, akkor az atya bekészítette a csőpostába, úton van hozzám, illetve a postázóban van, hogy hozzám kerüljön az a kíván dolog, de az én hitem a szállító jármű, ami elhozza a kíván dolgot. Tehát az atyánál van a kért dolog, én a hitemmel kinyúlok, és amikor befejeztem az imámat, akkor azt mondom, hogy Jézus nevében köszönöm, atyám, hogy nekem az megvan, amit kértem. És ez pontosan úgy néz ki, mint a vasúti kocsiknak az összekapcsolása. És a vasúti kocsi úgy egykönnyedén nem szokott szétkapcsolódni. Hogyha én a hitemmel szorosan tartom ezt a dolgot, akkor idő kérdése, hogy mikor fogom én ezt valóságban meglátni. Segít ez a példa abban, hogy a hitünkkel hogyan kell kinyúlni, rá kell nekünk akaszkodni a kíván dologra, meg kell ragadni, és el kell venni. Mert ez a mi részünk. Az atya része az, hogy adja. A mi részünk pedig, hogy elvenni, megragadni, birtokba venni, használni, mert jog szerint megilletnek bennünket az áldások, és mindaz, ami az atyától származik, és őtől csak jó származik. Jakab 1.17. És Istennél nincs változás. Ő továbbra is jó. Köszönöm szépen. Visszaadjuk a nadrágszíjat. Az angyalokról nagyon sokat ír a Biblia. Csak elszórtan. Tehát érdemes odafigyelni, és nem figyelmén kívül hagyni az angyaloknak a szolgálatát, mert a mennynek az angyalai, azok ugye az üdvösség örökösei mellé rendeltettek segítségül. És én ma nem jöttem egyedül, annak ellenére, hogy nem láttatok mást az autóban. Mert az angyalom biztos, hogy velem jött, és hogyha nyitottak voltatok az angyalok létezésére és üzenetére, akkor ma hallottatok. Mert hogyha én elmegyek vendégségbe hozzátok, vagy a pásztor eljön vendégségbe hozzánk, akkor én az érzékeimet kihegyezem arra, hogy esetleg az ő angyalán keresztül kapok-e valami üzenetet. Tehát nem egyedül fog jönni. Soha nem vagyunk egyedül. És nagyon fontos tudatosítani azt, hogy igenis vannak segítőink, mert hogyha nem járunk ebben a világosságban, akkor nem tudjuk élvezni ezt a segítő szolgálatot. Ugye kétféle angyal van a sötét, meg a világos. sötét az ugye megbukott, a talpunk alatt van, legyőzetett, és nem sok van vissza az idejéből, amikor a tűzestóból lesz vetve. A világosság angyala pedig az folyamatosan ugye velünk van, a segítségünkre van, és lehet, hogy már volt is olyan megtapasztalásotok, hogy megsegített ebben is abban benneteket különböző helyzetekben. Úgyhogy létezik, és nem szabad félretérni őket. És hogyha figyeltetek, most több esetben imádkoztam úgy, hogy nem csak a Szent Szellemet, meg a Szentvért, hanem a szolgáló angyalokat is ugye kiküldjük, hogy végezzék a munkát az érdeketekben és az életetekben. Tehát vannak angyalok.
A 91-es óta a 11-es, 12-es igényben mondja, hogy parancsolt angyalaidnak felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon, kézen hordozzanak téged, meglejűsebb lábadat a kőbe. Köszönjük azoknak a testvéreket, hogy ide rendelte az Úr közé. Drága Uram, tudjuk, hogy ez nem volt véletlen, mert nálad olyan nincs. Köszönjük, Uram, hogy kirendelted előtte. Az angyalokat megvigyázták az útját idefele is, és meg fogják vigyázni hazafele is. És köszönjük, Uram, hogy vigyázol rá, de nem csak rá, a családjára, feleségére, Ágikára, a lányaira és a rokonságban mindenkire. Hatalmas szent áldásodat kérjük. Kérjük, Uram, irgalmadat, kegyelmedet az életükre, a tökéletes szent egészséget, a bőséget, a biztonságot, hogy veled biztonság sátorában, gondtalan nyugalom helyén sétálhatnak, és adsz neki erőt a Filippin 4.13-as ige szerint, mert mindenre van ereje is családjának, az Úr Jézus Krisztusban, hogy veled kéz a kézben, egy kőfalon sátugranak. Köszönjük, Uram, köszönjük szent áldásaidat testvéremre és családjára, és köszönjük, hogy minden lépésére vigyázzak a szent
angyalokat. Köszönjük, Uram, köszönjük, köszönjük.
Halleluja.
Még eszembe hozott az Úr valamit. 15 évvel ezelőtt körülbelül történt, hogy Balatonszemesen voltam, és azt mondta ott az Úr rajta keresztül, hogy ebben a teremben van olyan, akinek elhívása van. És
ebben a teremben is van.
És hát nem helyesen, de én nagyon hallgattam ott, nagyon csendben voltam, titkoltam, mert a szívemben éreztem. Viszont ma egy történetet szándékoztam megosztani valakivel, de most az Úr arra indít inkább, hogy nem csak egy szemét érint ez a dolog, hanem többet is. Így most nyilvánosan mondjam ezt el nektek. Itt vannak többen is, akiknek elhívásuk van, de még nem álltak szolgálatba. És a következő a történet, 1998-ban történt, akkor kaptam a felkenetést, 15 éve most. Ha nem is nap szerint, mert nem emlékszem pontosan a dátumra, de június 12 vagy valami ilyesmi volt, már meg 15 van. És 98 őszén meg az Úr kegyelméből mentem ki eszembe Benihin alkalmára. És a pásztortársam, illetve akkor még bárányunk volt, de érezte az elhívást a szívén, tudta, hogy elhívása van az Úrtól, kapott is lehetőséget tőlem, hogy szóljon a gyülekezet felé, tehát rövidebb kis 5-10 perces, 15 perces kis tanításokat, tehát hogy begyakorolja magát, meg azért ugye mégis úgy tömeggel szemben, ugye, hogy feloldódjon a gátlás. De mindig azt mondta, hogy Uram, látod, hogy nekem ilyen kislányom van, és nekem legfát kell főznöm, uborkát kell eltennem, és törötötő, ratata, ratata. Tehát mindig a kifogásokat mondta az Úrnak, hogy miért nem tud ő szolgálatba állni. Hazajöttem Essenből, és tudjátok, hogy a kenet az, mint egy köpönyeg van rajtunk, és különösen ugye ez a felkent szolgálókra igaz, de mindenkire igaz valamilyen mértékben. Hazajöttem, átmentem hozzá, hogy elmeséljem, hogy mi volt eszemben, és az a kenet úgy megcsapta őt, hogy éjszaka kiugrott az ágyából, szaladgált a lakásba, igen Uram, igen Uram, igen Uram, igen mondok, megyek, szolgálok téged, tehát a kenet belökte a szolgálatba. Tehát a lényeg az, hogy nem szabad kifogásokat hozni, hogy most még a nagypapa is éli, majd hogyha már nem lesz rá gondom akkor, meg lekvárfőzés, meg uborka eltevés, meg egyebek, hanem ha az Úr hív, akkor mondja neki igent, akinek ez szól. Mert többeknek is szólhat, vagy tovább is adhatjátok, de a lényeg az, hogy a kenet megtette a hatását pásztortársamnál, és most már 6 gyülekezete van.
Halleluja!
6 gyülekezete van, és a hét 5 napján szolgál.
És nincsenek kifogások.
És nincsenek kifogások. Ő a szellemi főnök otthon. Na most az újjászületésről, ha még szabad mondanom. Az ő férje volt az, aki mindig szekált, ugye, hogy hát el kéne mondani az üdvösségimát. Na egyszer úgy gondolta a férje, hogy paplan alá bebújt, és elmondta, hogy túl legyen rajta, hogy ne szekálja többet. De hát, mivel nem szívből mondta, ugye a üdvösség feltétele, hogy hiszem a szívemben, tehát hit és száj. És hát persze nem volt újjászületve. Aztán később aztán rendesen újjászületett, tehát megvan az üdvössége, csak nem jár a világosságban. Tehát nincs számára akadály. Halleluja. És nincs számára lehetetlen. Úgyhogy ezt tette a kenet, és én hiszem, hogy a mai napon is az Úr itt volt, sőt, itt van. Mert azt mondja az ige, hogy ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében, akkor ott van közöttünk, és más nem lehet közöttünk akkor. És ez a kenet megérinti azok szívét, akiknek már ott mocorog a szívükben, hogy ki kéne lépni a szolgálatban. Nem kell félni a szolgálattól, én is oda mertem állni a nyája elé. Igaz, hogy meghallgattak, senki el nem ment, mindenki megmaradt, és bátorság. Ne félj, olyat nem fognak kérdezni, amire nem tudsz válaszolni. És ez engem megnyugtatott. Minden gátlás, szorongás nélkül. Szombaton volt a fölkeret, és következő héten meg már ennyi volt a szolgálat. Úgyhogy ne vonakodjatok, mert nincs sok idő. Röppentyű utca. Nekünk is hamarosan Röppentyű utca lesz.
Igen.
7 évente vannak a szombatévek a zsidó időszámítás szerint, és mindig ezekben a szombatévekben történtek valamilyen komolyabb dolgok. Tehát a Biblia szakértők ebből következtetnek arra, hogy az egyik lehetséges időpont a Röppentyű utcára 2015. Mert az egy szombatév. És a világban a jelek, tehát hogy készen áll a különböző hadseregek ott a Közel-Keleten, ugye, hogy összecsapjanak, azt mondja a Biblia, hogy az Antikrisztus akkor fogja földugni a fejét meg a szarvát, amikor ugye hátra tulat a Szent Szellem. Szent Szellem pedig akkor fog hátra tulatni, amikor velünk együtt elmegy, és a Földön nem lesz Szent Szellem. Csak az Antikrisztus. Itt csúnya világ lesz akkor. Most az imáink tartják vissza, hogy ne idő előtt, illetve azért is imádkoznak ugye a pesti imakörökben, hogy a szent időzítésben legyenek a dolgok. Tehát amikor azonnak meg kell lenni, mert Isten tervét nem imádkozhatjuk felül, annak meg kell lenni, csak a lényeg az, hogy a szent időzítésben legyenek meg. Viszont, ha emlékeztek rá, akkor Jézus is ugye három és fél évben szolgált csak. Amikor igazából szolgált. Úgyhogy nagyon sok elveszettet még az Úrhoz lehet vezetni a visszalevő időben. És ez lebegjen mindenki szeme előtt. Amen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha tudtok olvasni a jelekből, hogy például vörös az ég alja, alig ha szél nem lesz, ugye? Akkor az idők jeleiből miért nem tudunk olvasni ugyanígy? Amen.